Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvételt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az Egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az Egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MTI-t. Cegle Pincz és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermek medencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat, a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincz és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalom növekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, A floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal harmadik napján fűszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Jobbára derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. A keleti-esre forduló szél a legtöbb helyen mérséklődik, csak néhol fordulhat elő élénk széllökés. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi fajzugokban ennél néhol hidegebb sem kizárt. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa találkozott az olasz püspöki konferencia alkalmazottaival. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. A Szent Atya beszéde az amerikai pápai alapítványhoz. Köszönet, amiért segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Fogadjuk el magunkat, főként nehéz helyzetekben, és ajánljuk életünket a Jóisten kegyelmébe. Kapaszkodjunk az ő megtartó kezébe. Stúdióbeszélgetés Makkai László, görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával. Leó pápa az olasz püspöki konferencia alkalmazottainak. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa az olasz püspöki konferencia dolgozóit és családtagjait, mintegy 200 főt. Szolgálat, hovatartozás és küldetés. Ez a három alapszempont kell, hogy meghatározza mindennapi munkájukat, amelyen részt vesznek az egyház életében.
Vi saluto cordialmente, vi ringrazio per il prezioso servizio che svolgete presso la Conferenza Episcopale Italiana.
A Szent Atya örömmel és hálával köszöntötte az olasz püspöki konferenciánál és az ahhoz kapcsolódó hivataloknál dolgozó alkalmazottakat, akik Matteo Zuppi bíboros elnök és Giuseppe Baturi főtitkár vezetésével érkeztek az audienciára. Kényes és fontos feladatot látnak el, mivel az olasz püspöki konferencia az Olaszországban működő részegyházak hiteles szeretet közösségének a jele. Isten népének jogos képviselete az országban, mely a püspök karon belül segíti az egységes működést, összhangban Péter utódával, Róma püspökével, Olaszország prímásával. Köszönet tehát mindazért, amit a különböző szinteken tesznek, a legrejtettebb és leghétköznapibb feladatoktól a legismertebbekig. Minden intézménynél fontos a hűség, amellyel munkájukat végzik, legyen az egy odafigyeléssel végzett ügy, egy jól előkészített értekezlet, türelemmel meghallgatott személy, odaadóan kivizsgált kérdés, vagy a környezet rendben tartása. Egyszerű, de hasznos, és Isten előtt nagy dolgok, melyek mindenki a vált szolgálják. Az egyház életében semmi nem kicsi dolog, ha hittel, szeretettel és közösségi szellemben végzik. Leó pápa három szempontot ajánlott megfontolásra a püspökkari hivatali dolgozóknak. Az első, munkájuk szolgálati természete.
I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
A hivatalok nem önmagukban működő rendszerek, hanem olyan eszközök, amelyek segítik az olaszországi püspököket és egyházakat a szeretett közösség szálainak megtartásában, az egység megőrzésében, mely evangéliumban gazdag és bővelkedik a felebaráti gesztusokban. Nagy felelősséget igénylő munka ez, ami a szolgálatot szolgálja, mások munkáját segíti, lehetővé téve sokak hozzájárulását, a helyi egyházak támogatását a jó hír terjesztésében. Részt vesznek Isten nagy családjának küldetésében. Az egyházban szolgálni ugyanis nem egyszerűen azt jelenti, hogy betöltünk egy funkciót, hanem tevékeny tagokként részt veszünk annak a testnek az életében, amelynek feje az Úr. Sosem mi vagy hivatalaink, programjaink állnak a középpontban, hanem ő, és minden tevékenység akkor leli meg értelmét, ha valamilyen módon segíti a vele való találkozást és egységet. A másik szempont a hovatartozás.
La sposa di Cristo, infatti, non si può servire da spettatori.
Krisztus jegyesét ugyanis nem lehet nézőként szolgálni, csak annak a szeretetével, aki tudja, hogy oda tartozik, a hit és a szeretet közösség kötelékében, ami elsősorban kegyelmi ajándék, Isten ajándéka. Végezzék ezért mindennapi munkájukat egy misztérium, egy történet, egy terv részeként, ami megelőzi őket és túlmutat rajtuk. Az a hivatásuk, hogy környezetükben formába öntsék az evangéliumot, elősegítsék az egységet és a békét, türelmesen és alázattal, kölcsönös gondoskodással. Ennek tudata határozza meg azt, ahogyan önmagukra tekintenek, ahogyan beszélnek, másokat hallgatnak, kijavítanak és támogatnak, valódi evangéliumi stílusban élve életüket. Isten népe életének harmadik alapvető dimenziója a küldetés.
A Chiesa esiste per annunciare Cristo.
Az egyház azért létezik, hogy Krisztust hirdesse, hidakat építsen, kötelékeket hozzon létre, befogadást és segítséget nyújtson mindenkinek, aki támaszra, meghallgatásra, szeretetre szorul. És az olasz püspöki konferencia dolgozói részt vesznek ebben a küldetésben. Olyan korban élünk, ahol mély átalakulások jellemzik a családot, az iskolát, a munkát, a kommunikációt, a társadalmi részvételt, a hitátadást Olaszországban is. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy ne zárkozzunk be, ne féljünk, hanem nagylelkűen munkálkodjunk azon, hogy az evangélium elérjen és megvilágosítson minden embert. Szűz Mária, Assisi Szent Ferenc és Szénai Szent Katalin Olaszország védőszentjei oltalmába ajánlva az olasz püspöki konferenciát, az olaszországi egyházakat és Isten egész népét, Leó pápa Isten áldását kérte rájuk. Leó pápa az amerikai pápai alapítványhoz. Segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Zarándoklatuk alkalmából fogadta a Szent Atya a Papal Foundation 1988-ban alapított amerikai jótékonysági szervezet tagjait, mintegy 800 főt a Vatikánban. Köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek révén papok, szerzetesek folytathatják tanulmányaikat, a helyi egyházak működését lehetővé teszik, részt vesznek a pápa karitatív szolgálatában.
Well, this is our first opportunity to meet since I was called to take on the role of Bishop of Rome and Pope.
Jól lehet ez az első alkalom, hogy pápaként találkozik a szervezet tagjaival, már korábban megtapasztalta működésük áldásos eredményeit. Perui püspökként személyesen látta, hogy a Csiklájói Egyházmegyében számos projektet segítettek nagylelkűen. Pápasága első éve alatt pedig építő volt szembesülni az alapítvány segítő tevékenységének volumenével. Leó pápa mély háláját fejezte ki, amiért állandóan segítik Péter utódát abban a küldetésében, hogy gondját viselje az egyetemes egyháznak. Örömteli az a hír is, hogy évről évre nő az alapítvány tagjainak száma, valamint hogy növelni akarják a támogatást és új módokat találni a segítésre.
Your visit occurs during the Easter season, a time focusing on mission as well as peace.
Látogatásuk a húsvéti időszakra esik, amikor a küldetésre és a békére összpontosítunk. Feltámadása után Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, hogy legyenek hírnökei, és megígérte nekik, hogy mindig velük lesz ebben a küldetésben. A pápa és a püspökök az apostolok utódaiként ezt a feladatot folytatják az igehirdetésen és az evangelizáló munkán át. De a keresztség erejében az egyház minden tagja osztozik az evangélium hirdetésének felelősségében, a szavak és a szeretet szolgálat révén. Azáltal, hogy projekteket, humanitárius segélyeket és ösztöndíjakat finanszíroznak szerte a világon, a pápai alapítvány tagjai részt vesznek az egyház állandó evangéliumi küldetésében. Nagy lelkűségük végtelen sok embernek lehetővé tette azt, hogy közösségében konkrétan megtapasztalja Isten jóságát és kedvességét. Papok és szerzetesek részesülhettek felsőfokú képzésben segítségükkel, ami nélkül nem tanulhattak volna Rómában a pápai egyetemeken, és így az egyház jövőbeli vezetőjévé nevelték őket. Leó pápa mindannyiuk nevében mély elismerését fejezte ki az amerikai jótékonysági szervezetnek. Kedves hallgatóink, a következő percekben stúdióbeszélgetést hallhatnak Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával.
Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Makkai László atyát, pasztorálpszichológust, aki egy könyvvel érkezett a kezében. Olvasom a címét: Mélységek mentén, a papi hivatás krízisei és kísérése pasztorálpszichológiai nézőpontból. Utolsó beszélgetésünk alkalmával éppen a papi életről szóltunk, a papi élet örömeiről, szemben a nehézségekkel. Folytassuk ezt a beszélgetést itt. Először is arra kérlek, kedves László atya, hogy mutasd be ezt a könyvedet.
Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a rádió hallgatókat. A Mélységek mentén című könyvnek a bemutatója az nagy héten volt. Fábri Kornél püspök atya írta az előszót a könyvhöz, és mit is jelent az, hogy mélységek mentén? Én azt gondolom, hogy a papságunk többféle mélységeken megy keresztül. Az egyik ilyen mélység talán az, amikor az imádságnak a mélységében tudunk létezni, amikor valóban akkor megszólítjuk az Istent, vagy akár a szentmisét bemutatjuk, annak a mélységét át tudja élni egy pap. Ez egyfajta lelki öröm, és nyilván egy lelki tölte kezés is a pap számára, és egy másik mélység, amikor viszont krízisbe kerül, nehézség éri, kudarcok érik, esetleg nem találja a saját küldetését, hogy mit is kellene csinálni, hogyan is kellene végezni a dolgát a mindennapokban, ez szintén egy másik mélység, ami az ellentéte annak a ima mélységnek, amit a papság esetleg a krízisekben meg tud élni, és ez a mélység talán drámaibb, nagyon nehezen tud olykor-olykor egy-egy pap segítséget kérni, segítségül hívni azt a szemét, aki éppen akkor az ő mélységéből ki tudja hozni. Önmagában a könyv nagyon egyszerű, Kornél püspök úr is fogalmazza, nem ad mindenre választ, de kísérni tud azokon az utakon, ahová a papa kríziseit éli meg. Három olyan területet emelnék ki, ami nagyon fontos a könyv tekintetében. Talán az első az, hogy fókuszál a könyvre, a prevencióra, a preventív oldalára. Ez nyilván a kispapságot, papnövendékeket érinti.
A megelőzésre.
Hogyan tudjuk esetleg segíteni már, hogy felkészültebben érjen krízis kispapokat, papokat, hogyan tud erre felkészülni, hogyan tudja felismerni ennek a jeleit, a krízisnek a jeleit, hogyan tud ez ellen küzdeni, honnan kitől kérhet segítséget. Értelemszerűen érdemes az egyházmegyét bevonni ebbe a folyamatba, hiszen fontos, hogy az egyházmegyék számára is legyenek olyan lehetőségek, hol a pap tud és mer segítséget kérni, akár egyházmegyei spirituálistól, akár keresztény pszichológustól, pasztorálpszichológustól, vagy akár paptestvértől, de sok esetben tapasztalom azt, hogy a püspököket is fel lehet hívni, hogy valaki elmondja maga krízisét, bánatát, szomorúságát. Egyfajta kooperáció is benne van a könyvben, amikor a papság és a püspök együtt tud kooperálni azon a krízisen, azon az ügyön, amiben éppen benne van, akár egy alkoholizmusnak a nehézségéből hogyan lehet kijönni, akár egy olyan mélységből, mély krízisből, amikor a küldetés, mint olyasmi, torpan meg a pap életében, hogyan lehet ezen túlendülni, hogyan lehet akár egy helyezéssel is új kívások elé állítani az adott atyát, vagy hogyan lehet esetleg új feladattal megbízni, ami szintén egyfajta inspirációt tud adni az újrakezdésre, hiszen minden egyes változtatás, változás az ember életében egy újrakezdésnek is a lehetősége. Éppen ezért írtam a könyvben is, hogy a krízis az nem a vég, hanem sokszor az átalakulásnak a kapuja.
A krízis maga elkerülhetetlen?
Mivel olyan segítőhivatásban vannak az atyák, szeretesek, szeretesnővérek, hogy napi szinten találkozunk emberekkel, emberi sorsokkal, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, ezért a krízis azt gondolom, hogy nem elkerülhető. Tehát valamilyen szinten bele tudunk jutni a krízisbe, legfőképpen azért, mert amikor az ember már csak ürességet érez a munkájában, nem lát benne kihívást, vagy éppen azt tapasztalja, hogy amit én végzek, azt senki nem köszöni, nem hálálja, meg nem mond egy jó szót azért, amit én tettem, hiszen sokszor mi ezt is várjuk, emberek vagyunk, jó esik egy válveregetés, egy készfogás, egy beszélgetés, egy kávézás valakivel, tehát fontosak, hogy a kiutat is meg tudjuk találni, és valóban, akik emberekkel foglalkoznak, segítőhivatásban dolgoznak, előbb-utóbb ez a mélység, ez eléri a papot, a szeretes nővért, de a lényeg mindig az, hogy tudjunk és merjünk segítséget kérni, akkor, amikor ennek a jeleit felismerjük, küldetésünkben felismerjük az életünkbe. A kríziseknek legtöbb része, én azt gondolom, és itt az atyák figyelmét is szeretném felhívni, a krízisek legnagyobb része az én tapasztalataim alapján az ima élet elmaradása. 90%-ban visszavezethető az egy egyházi személynél, hogy amikor az imádság alul marad, nem lesz központi hely, de a munka, a feladat az viszont túlnyomó többségben, mondhatnám azt, egy munka alkoholizmussá válik, és az imádság nem támogatja ezt a feladatot meg, akkor azt gondolom a krízis nem elkerülhető.
Kicsikét széjjel húzom az értelmezési mezőt, orvosok, tanárok, tehát hasonló kvalitású emberek életében a krízis hasonlóképpen elkerülhetetlen?
Hasonlóképpen elkerülhetetlen. Nyilván vannak megtartó erők, amik segítenek átlendíteni a krízisen, tehát én például javaslom mindig azt, hogy legyen valami hobbing, legyen valami olyan kikapcsolódásunk, ami nem a munkánkhoz köt, tudjon egy egyházi személy sportolni is, ha arról van szó, tehát fontosak azok, hogy az ember megtalálja a rekreációnak is azt az oldalát, ami segíti azt, hogy ő ember tudjon maradni. Ugyanakkor a papságban van még egy örömteli helyzet, megküzdési mód, ezt így is szokták hívni, mégpedig az ima élet, a szentmise, vagy a Krisztussal való találkozás, vagy éppenséggel a gyónás, amikor valaki egy életgyónást le tud tenni, vagy éppen a problémáit tudja feldolgozni lelki beszélgetésben, gyónásban. A megküzdési palettáink sokkal tágabbak, mint akár a más hivatásban élők, akár szociális szférában dolgozók, orvosok, ügyvédek, bárki, akinek esetleg szintén emberekkel tartja a kapcsolatot. Nekünk papoknak, ha az ima életünk rendben van, és már pedig miért ne legyen rendben, akkor mindig ott van az, hogy van valaki felettünk, a gondviselő Isten, aki ki tud bennünket hozni ebből, akarok is kijönni belőle, és csak az Isten ért szeretnék megváltozni azért, hogy jobb ember legyek, jobb pap legyek, és az Isten az a legfőbb erőm, aki ebben ki tud hozni, és mozgatni tud azért, hogy én valóban újból a hivatásomnak tudjak a mélységében élni.
Azért a pap az evangélium, az örömhír embere. Így indultam el 82-ben, amikor engem pappá szenteltek, és ma is örömhír hirdetek. És összegségét tekintve az én napjaimnak a közepe, itt Rómában most már 12 esztén, de egyfolytában, azért öröm, ezt én merem mondani, és hogyha valaki megkérdez, hogy havárjuk a mevalászló, hogy hogy érzed magad, akkor sokszor visszakérdezek, hogy hát nem látod? Nézem az arcomra. Én azt érzem, hogy van bennem valami, és nincsen bennem semmi rendkívüliség. Csak egyszerűen azt tapasztalom, amit a jó Isten ad mindannyiunknak, hogy az ő kezében vagyok, és ez egy nagyon jó dolog.
Én azt gondolom, hogy igen, rajtunk embereken kell, hogy látszódjon, és rajtunk papokon is, hogy mi az örömhírt visszük, és az örömhírt adjuk, és nem csak adjuk, szeretnénk tartósá tenni ezt az örömhírt az emberek életében. Olyan ez, mint amikor az ember belép egy templomba, és vagy azt mondjuk, hogy egy díszletet látunk a templomban, vagy azt látjuk, hogy ez a templom nagyon át van imádkozva az emberek imádsága által, és hogy van olyan kisugárzása a templomnak, hogy meghív az Istennel való találkozásra. Ilyenek vagyunk mi emberek is, papok is. Nagyon érdekes az első helyem, mert amikor kerültem, és a templomban mosolyogva mondtam el a prédikációmat, mert örültem, hogy ott vagyok, és a végén megvártak fiatalok, és velük is beszélgettem, és mosolyogtam rájuk, és később mondta el az egyik hittanosom, hogy az anyukájának az első kérdése az volt, hogy mosolygott-e rátok a pap, rátok fiatalokra, mert ha nem mosolygott, akkor egy szomorú pap, és nem fog benneteket szeretni. Tehát, hogy apró dolgokból tudják a hívek leszűrni azt, hogy az ember, akivel ott találkozol, az valóban az örömhírnek a hirdetője, látszik rajta, éli azt, amit ő megimádkozott, és amit ő tovább akar adni. És én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen fiatal papnak kellene lenni, de még az idősebb papokban is látom azt a kegyelmi állapotot, ahogy az ő az egész életét az Istennek szentelve megimádkozta, a nehézségből kijött, ki tudott jönni, segítettek neki. Volt, amikor tényleg azt tapasztalom idősebb paptestvérek, amikor megkeresnek, hogy én nem vagyok boldogtalan pap, így nyugdíj előtt, azt mondja, mindig boldog pap voltam, és ezt adtam át a híveknek is. És hogy én ezt kérem a fiatal papoktól, hogy ne csontosodjunk be a struktúrába, hanem merjük megélni szabadon az örömünket, ezt adjuk tovább, és tegyük tartósá az emberek életében.
Nagyon köszönöm, így legyen, kísérje áldás a Mészségek mentén könyvedet. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Daloljatok az Úrnak! Népének tanítás a Kismarosi templom Szent Margit énekkarával. Karnagy Embei Isztin Gabriella.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! Ma egy szép húsvéti éneket énekelünk, mely ének az Éneklő Egyházban 116-os, a Hozsannában 92-es szám alatt szerepel. Kezdősora Szent Magdolna elmene. Ismerkedjünk meg a dallammal.
Szent Magdolna elmene, a ma reggel sírva, s az Úr Jézust nem leli, aki nyílott sírban. Erre arra sírva jár, nincsen nyugovása, elvesztette Jézusát, nincs vigasztalása.
Ezt az éneket a Szent vagy Uram, Nárai György esztergomi kanonok 1695-ös Lira Celestis című gyűjteményéből vette át. Nárai, latin nyelvű Magdolna éneke egy közismert, közép-európai, német, cseh, szlovák forrásokban is dokumentált dallamot alkalmazott. A magyar népzenében is bőven dokumentált dallam a népi gyakorlatban nem Náraitól való átvétel, hiszen Nárai szövegét csak a 20. században fordították le. A Szent vagy Uram fordítását Sík Sándor készítette. Ezek az adatok a nemzetközi divat dallamnak különféle ilyen vagy olyan módon variált megjelenései. Énekeljük el újra az első és második versszakot.
Szent Magdolna
Az ének szövege szerint tehát Szent Mária Magdolna énekel, aki az apostolok apostola, mert ő vitte meg az örömhírt az apostoloknak, és őt méltatta az Úr arra, hogy elsőként láthassa Jézust feltámadott testében. Az ének szövege 15 versszakban meséli el Mária Magdolna húsvéti történetét. Az első néhány versszakban Mária Magdolna sír, reményvesztett, vigasztalhatatlan. Majd erdőkön, hegyeken, tengereken, égen, földön keresi Jézusát, és az ének végén kimondhatatlan örömmel, máshoz nem fogható lelki örömmel ismeri fel őt. Ahogy a Szentírásban is olvasható, Szent János evangéliumában. Idézem. Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Erre Péter és a másik tanítvány elindultak, és a sírhoz mentek. Ketten együtt futottak, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé helyezve, hanem külön egy helyen összehajtva. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett a sírhoz. Látta és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottaiból. Mária pedig kint állt a sírnál, és sírt. Amint sírdogált, lehajolt a sírboltba. Két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat láttól, ahol Jézus teste feküdt. Azok megkérdezték tőle, asszony, miért sírsz? Ő azt felelte nekik, elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Ahogy ezt kimondta, hátrafordult, és látta Jézust, hogy ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőle, asszony, miért sírsz, kit keresel? Ő pedig azt gondolva, hogy a kertész az, ezt felelte neki. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elviszem. Ekkor Jézus megszólította őt, Mária. Erre ő megfordult, és héberül így szólt, Rabbóni, ami azt jelenti, mester. Jézus azonban így szólt, ne tarts fel engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik, fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elment, és hírül vitte a tanítványoknak, láttam az Urat. Kérek mindenkit, lapozzák fel az Éneklő Egyház 116-os, vagy a Hozsanna 92-es számú énekét, és énekeljük el mindannyian együtt a teljes éneket.
Szent Magdolna.
Yeah.
Köszönjük, hogy velünk énekeltek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, a mai adás készítésében munkatársaim voltak Kovács Krisztina, Farkas Erzsébet, Tikovics Ernő, Papildikó, Grunda János, Birincsik Márton, Kvasinger Jenő, Papp Péter, Somosvári Eszter Anna és Karkus István. Köszönjük megtisztelő figyelmüket rádiónk elnöke, Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András nevében is. A bemondót Molnár Andrást hallották. Minden kedves hallgatónak jó éjszakát kívánunk!
Jézus mondja, a juhok követik a pásztort, mert ismerik hangját. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert az idegennek nem ismerik a hangját. Olvasom a János evangéliumban. Ha Jézus Krisztus ma hihetetlennek látszik sokak szemében, ez azért van, mivel csak felhasználják őt, ahelyett, hogy hallgatnának is rá. Az evangéliumot azért írták meg, hogy olvassa és újra meg újra elolvassa minden nemzedék. Mindegyik a maga tapasztalatára ügyelve, saját várakozását is szem előtt tartva, hallgasson Isten szavára. A világ elsősorban nem azt várja az egyháztól, hogy igazságokat fogalmazzon meg és hirdessen ki, hanem sokkal inkább azt, hogy igaz legyen, azaz az igazság szerint éljen, hogy így tegye valósággá és felismerhetővé őszinteségét, igazmondását. Istenünk, a téveigőknek megmutatod igazságot fényét, hogy újra megtalálják utadat. Add meg mindnyájunknak, akiket Krisztus nevéről keresztényeknek mondanak, hogy ne csak névleg legyünk keresztények, hanem elkerüljük mindazt, ami ezzel a névvel összeférhetetlen, és azt tegyük, ami méltó hozzá.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, tők útra, hogy juthassak